39. fejezet. A nobilissima halála sokkal mélyebben megrendítette az udvari köröket, mint ahogy várni lehetett volna. Az uralkodóháznak Nikomédiában még nem volt halottja, a Szent Palota építésekor nem gondoltak mauzóleumra, s a mulasztást most kellett pótolni az alatt az egy hét alatt, amely a temetésig rendelkezésre állott. Gondoskodni kellett az udvari gyász elrendeléséről és a szertartások rendjéről is, de senki sem tudta, ki fog intézkedni, és ez okozta az udvari méltóságok megrendülését. A császárné, aki győzte lelki erővel egészen a halott szemének lefogásáig, másnap ágynak esett, s állapotát az orvos olyan nyugtalanítónak találta, hogy éjjel-nappal vele volt, és nem engedett be hozzá senkit. Galérius távol volt, a bitiniai helyőrségeket akarta sorra látogatni, s bár többfelé futárokat küldtek utána, bizonytalan volt, mikor találnak rá. A császár rossz hangulata, amely hetek óta tartott, most apátiába ment át. Az orvos jelentését a császárné megbetegedéséről fejbólintással vette tudomásul, s mikor intézkedését kérték a nobilissima temetéséről, csak annyit mondott, hogy az az udvarmesterre tartozik. Azt azonban nem mondta meg melyikre, s mivel kérdést nem mertek hozzáintézni, s nem is lehetett, hiszen felségsértés és szentségtörés lett volna homályt találni a legmagasabb kijelentésben, a Szent Palota hadszíntérré változott, amelyen a legelkeseredettebb harc indult meg. Titanillának, mint Maxentius feleségének magának is volt udvarmestere. Galériust is elkísérte az övé, és ezek mind a ketten maguknak követelték az intézkedés kizárólagos jogát, egyik a férj, másik az apa képviseletében. Viszont a császári udvarmesteri hivatal feje hallani se akart róla, hogy a császári palota területén bárki is bitorolni merje az ő hatáskörét. A szegény kis halott, miután a pollinktorok bebalzsamozták, már negyedik napja feküdt az átriumban a lectus funebrisen, skarlátjával letakarva, de füstölő serpenyőt nem állítottak oda ravatalához, se a vesztibulumba nem raktak vörös fenyő és cipruságokat. Illő ugyan a tradíciók tiszteletben tartása, és veszélyes az alvilági istenek megsértése, de mindennél nagyobb érdek a tekintély megóvása. Az udvar pártokra oszlott. Mind a három udvarmester lemondással fenyegetődzött, a másik kettőt tevén felelőssé a következményekért. Szerencsére a könyörülő Esculápius Isten megmentette a birodalmat ettől a megpróbáltatástól. A császárné összeszedte magát annyira, hogyha a temetésen nem jelenhetett is meg, legalább fő udvarmesternőjét megbízta az intézkedésekkel. Ez nagyon szerencsés gondolat volt, mert a közös sértődöttség és harag összebékítette a három udvarmestert. Megegyeztek abban, hogy mindentől távol tartják magukat, és így a temetés olyan egyszerű lehetett, ami ennek a császárné kívánta. Ideiglenes sírt készítettek a ciprusok alatt, amelyek mögött utoljára látta Titanilla a napot lemenni, s megtiltotta, hogy megrendezzék a szokásos halotti menetet, ami titokban megütközést is keltett. Mert a nagy temetés, amelyre kikiáltók szokták meghívni a közönséget, a család fényének és tekintélyének kimutatására szolgáló alkalom volt, és a tubicínák zenéjével, a betanult naéniákat jajgató preféciák kórusával, s a szomorúság enyhítésére szánt mímusok szerepeltetésével inkább triumfusra emlékeztetett. Az orvos közbenjárására azt is elrendelte a császárné, hogy a papíruszokat és viasztáblákat, amelyeket a nobilissima ágyában találtak, tegyék bele a koporsójába. Maga nem nézte meg az írásokat, mert az orvostól azt hallotta, hogy azok gyerekes bohóságok, de sejtette, hogy attól a Gránátvirág nevű rabszolgától származhatnak, akinek a nevével szegény kis Tit kilehelte lelkét. Annyira megindítónak és mindent megtisztítónak találta a nobilissima halálát, hogy úgy érezte, elnézheti neki ezt a kis léhaságot. Azt azonban nem engedte meg, hogy amforákat, csészéket, díszorsót és asszonyi piperetárgyakat is tegyenek a koporsóba. Szemében a keresztecske valahogy keresztényé tette Galériusz lányát, sőt betegágyában önmagát is azon kapta, hogy a keresztények elhagyott istenéhez imádkozik lelke üdvösségéért. Kistit így körülbelül olyan formán került a föld alá, ahogy maga kívánta egyszer. Csillag módjára, amelyről lehullása után senki se beszél. Azonban a temetés után való nap megérkezett Galerius, akit sikerült valamelyik határszéli légiónál megtalálni. Őrjöngő fájdalom fogta el, amely félelmessé tette mindenkire nézve, akivel visszafelé való rohantában találkozott. De mire hazaért, fájdalma lecsillapult, úgyhogy tudott gondolni az uralkodói méltóságra is, amelynek még a gyászban is meg kellett nyilatkozni. Ha már a temetés egyszerű volt, amiért magában a neki mindig gyanús Dominának keresztény babonáira vetett, legalább a temetés 9-én fényes novendiáliákkal akarta megtisztelni a halott szellemét. Úgy tervezte, hogy a papsággal nagy áldozatokat mutattad be a síron, és a halotti torra az egész udvart, sőt Nikomédia polgárságát is megvendégeli. A császárné, akinek elmondta ezeket a terveket, mikor köszönő látogatást tett nála, nem tett kifogást semmi ellen. Az apának joga van gyermekét úgy gyászolni meg, ahogy akarja. De a jóviuszokat is szeretném részeltetni a szilikciumban, tervezte tovább a Cézár. A nagy gyakorló téren Jupiter szobrával szemben osztanék ki köztük húst, kenyeret és bort, ha gondolod, Domina, hogy a Dominus megengedi. Aggódva várta a választ, mert hiszen az egész 9. ünnepet azért rendezte volna, hogy alkalma legyen gyanú nélkül a testőrök közé keveredni. A 6500 válogatott katona magatartásán, akik a császár közvetlen parancsnoksága alá tartoznak, nagyon sok fordult meg. A császárné azt felelte, úgy hiszi, hogy a császár helyett is megadhatja az engedelmet, aki elé mostanában nem lehet bejutni még neki magának se. Őt se fogadta reggel, amikor személyesen akarta neki bejelenteni föllámbadását. Beteg a császár? Kérdezte Galerius lesekvő tekintettel. Múló baj, felelte a császárné, és másra terelte a beszédet. A császár baja az volt, hogy 6. hete nem kapott semmi hírt a fiáról. Bionnak kötelessége volt minden héten jelentést tenni, de a matematikus elhallgatott. Utolsó levele az volt, amelyben azt az örömhírt közölte, hogy Vénusz egymás felé fordította Quintipor és Hormisda szívét, és hogy az enyhítő rendelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A császárt ez a levél annyira boldoggá tette, hogy elélt belőle még a következő héten is, amikor a jelentés elmaradt. Még a 2. héten is engedte magát meggyőzetni a Dominával, hogy talán valahol vihar késleltette a hírhozó hajót. Azonban sok hajó érkezett Rómából, minden útbeeső kikötőben császári gyorsfutárok álltak készenlétben, hogy egyik a másiknak adván át a sürgős postát, rövidítve a hír útját, és senki se tudott arról, hogy hátráltató vihar dühöngött volna valahol. Eltelt a 3. hét is. A császár minden nap sürgető parancsot küldött Rómába. Külön írt Quintipornak és külön a matematikusnak, akit a bányákba való küldéssel, a legmélyebb börtönnel és gályarabsággal fenyegetett meg. Tágesztól naponta 2-szer is kérte a jeleket, és az augúr a legkedvezőbb ómenekkel szolgált. De ez, ha csillapította is a császárt, megnyugtatni épp úgy nem tudta, mint a császárnénak az a feltevése, hogy a fiatalán útban van a matematikussal Rómából Nikomédia felé. A császár elismerte, hogy ez a föltevés annyiban észszerű, amennyiben megmagyarázná a hallgatást, de miért indultak útnak előzetes engedélykérés nélkül. A 4. héten Galerius megérkezésekor a császár nyugtalansága elérte az őrület határát. Csak a hosszú élet iskolájában szerzett önfegyelmezés óvta meg attól, hogy le ne szaladjon az utcára az emberek közé, és bele ne gázoljon a Propontisba a tengerben eléje szaladván a várt hajónak. Érezte, hogyha mindent kockára nem akar tenni, így a halántékában doboló tébolyjal nem mutathatja magát alattvalói előtt, és erre következett a teljes elzárkózás. Még a borbélyát sem engedte magához, csak azt az öreg eunuchot tartotta kézügyben, aki az ágyát megszokta vetni. Ezzel üzente ki a prepositus cubiculariusnak, hogy semmi állami üggyel ne háborgassák, Ez hozta be neki az ételt, amelyhez nem kellett neki angusztátor, mert hozzá se nyúlt, és ezzel hordatta be magának a római postát. Egész napja azzal telt, hogy kereste a levelek kazlában Bion vagy Quintipor írását, s mikor azt nem találta, előszedte és átolvasta valamennyit, hogyha tőlük nincs hír, róluk nem talál-e valami jelentést. A napok teltek és múltak. A napok, amelyek évszázadokat és percek, amelyek napokat jelentenek, s a tébolyító türelmetlenség láváját kezdte elborítani a csügget apátia hamuja. Ezen a reggelen, éppen a Novendiália napján, amikor az egész Nikomédia ünneplőbe öltözött Galérius lakomájára, találta a római postában az első hírt, amely újra felfortyogtatta nyugtalansága láváját. A római prefektus jelentése volt a Genézius féle botrányról, amely az istentelenség ragáját még dühöngőbbé tette, mint azelőtt volt. Április kalendájának estéjétől máig, tehát nem egészen 4 nap alatt, írta a prefektus, 247-en adták fel magukat a törvény nevében, mint keresztények. Fájdalom, ezek az őrjöngők nem mind az aj népből kerültek ki. Sőt, a plebsz határozottan megfogyatkozott, annak a lelkiismeretességnek a következtében, amelyel a hatóságok a haza szeretetétől serkentve végrehajtották az üdvös és hasznos fenyítő rendszereket. Azok közt az istentelenek közt, akiket a törvény most mint egy engesztelő áldozatgyanánt mutatott be a megsértett isteneknek, nagy számmal vannak az előkelőbb és vagyonosabb társadalmi osztályokba tartozók. Végül a prefektus engedélyt kért arra, hogy a birodalom legmagasabb hatóságának javaslatot terjeszthessen elő a büntetések szigorításáról. Szerinte igen nagy hiba volt az, hogy eddig a régi törvényeknek megfelelően a kivégzettek holttesteit akár hozzátartozók, akár idegenek kiválthatták. Ez a törvénytisztelet különösen elősegítette azt, hogy a tetemekkel űzött babonaság révén az istentelenség nem csak a keresztényeket erősítette meg makacságukban, hanem új híveket szerzett nekik az istenek követői között is. A prefektus azt vélte, sokakat visszariasztana az, ha a kivégzettek tetemeit vashorgokra erősítve meghempergetnék Róma legpiszkosabb utcáinak szennyében, s aztán az Esquilinuszi dögtemetőbe dobnák a vadmadarak és a gazdátlan ebek prédájának. A prefektus, mint irodalmilag is képzett tisztviselő, a néhai Vitellius császár egyetlen fennmaradt szentenciájának ügyes alkalmi módosításával fejezte be előterjesztését. Az isteneknek kellemesebb rothadó ellenségeik bűze, mint a legfűszeresebb áldozatok illatos füstje. Az istenek, mormolta maga elé a császár, és eddig soha nem érzett szorongással lépett ablakához, ahonnan látni lehetett a Propontis zöld tükrét, és a katonai gyakorlóteret, amelyen már nyüzsögtek az ünnepi díszbe öltözött jóviuszok. Sokkal nagyobb volt a magas belső háborgása, sem hogy hallotta volna az előszobájában támadt tülekedés lármáját. Csak akkor fordult meg, mikor nagy zajjal kicsapódott az ajtó, és berohant a szobába a matematikus. Uram, esett térdre a császár előtt. Uram, tovább nem tudta mondani, s a császár percekig nem tudott hozzá kérdést intézni. A nyíratlan, borotválatlan, gyűrött bíború öregember és az ólomszürke arcú, elkócosodott, lötyögős ruhájú ember nem pillantó szemmel nézték egymást. Végre a császár elnyöszörögte magát. Hová tetted? Nem tudom, uram. A császár is térdre zuhant Bionnal szembe, és átfogta a vállát. Add vissza a fiamat. Kérlek, Bion, az anyát halálos ágyára kényszerítelek, ahol először láttad. De csak könyörgés volt a hangjában, nem kényszerítés. A matematikus feleletében csupa kétségbeesés. Elmondott mindent. Utolsó együttlétüket Pompeius színházában, jó szándékú kirándulását a királylánnyal, és megmutatta Quintipor érthetetlen búcsúsorait. Tűvé tette érte egész Rómát, A vigilek felkutatták az egész környéket, sehol semmi nyoma. Földúlatom érte az egész birodalmat, ugrott fel a császár. Bion térden maradt, és elkékült szájjal vallott. Nekem rettenetes gyanúm van, uram. Elmondta, hogy a Cygnus nevű hajón, amely Rómától idáig hozta, együtt utazott vele egy zsidó nemzetbeli öreg, aféle rőzsére való szegény ember, akit irgalomból vesznek föl a hajósok, hogy legyen kinkedvüket tölteni az úton. Ez a zsidó ismerősnek tetszett neki, de nem tudta honnan, s bár bűvészkedéseit többször is nézte a hajón, se az ember, se az ő hangulata nem olyan volt, hogy beszédbe kívánt volna eredni vele. Itt azonban Nikomédia kikötőjében a zsidó partra szállt egy nagy hosszú ládával. Megkérdezte tőle, mi van a ládában, és azt a feleletet kapta, hogy koporsó. Hát a koporsóban halott. Miféle halott? Nem tudja, gránátvirágnak hívják. Gránátvirág, sikoltott fel a császárné. Az eunuch szaladt hozzá a panasszal, hogy Bion betört a császárhoz. Észrevétlenül lépte át a küszöböt, éppen amikor a matematikus a koporsóról kezdett beszélni. Titanilla ismerte gránátvirágot. Igen, a zsidó is a Nobilissimához akarta vinni a ládát, fordult Bion a császárnéhoz, de én idehozattam. Hol van? Egyszerre kérdezték mind a ketten. A vesztibulumban. Egyszerre szaladtak volna mind a ketten, de a matematikus, aki már kezdte nyugodtságát visszanyerni, eléjük állt. Nem a császárt és a császárnét látta már maga előtt, hanem két reszkető, tehetetlen öregembert. Engedelmet kért tőlük, hogy idehozathassa be a ládát. Csak pár percig maradtak kettesben. Csak addig, míg két remegő öregkéz megtalálta egymást, és két halálosan sápadt öreg emberfej összeborult. S a világ ura kimondta azt a szót, amit ember még nem hallott tőle. Priska, én úgy félek. Az öregasszony azt felelte az öreg embernek, amit egyszer, nem is olyan régen, egy fiatal lány meg egy fiatal fiú mondott egymásnak a nyár aranyfényében, virágos mező közepén. Mitől félnénk, Dioklész, míg egymás kezét fogjuk? Hat lihegő rabszolga eléjük tette a hosszú fenyőládát. Vésőket, feszítővasakat hozzatok, kergette ki őket Bion. Te pedig beszélj. Ezt Benóninak mondta, akit téldre nyomott a császár előtt. De se a császár, se a császárné se hallott, se látott semmit. Egyik végéhez térdelt a ládának, másik a másikhoz, és elkezdték körömmel feszegetni a széleit. Bion nem gondolt rá, hogy vakmerőséget követ el, amikor megérinti mindkettőjük vállát. Ez az az ember. Beszélj, ember! Benóni, akivel a rémület és csodálkozás labdázott, mióta elhagyta a hajót, és aki többször érzett szédülést, amióta szárazon volt, mint a tengerem, körülforgatta két válla közé behúzott fejét. Kinek parancsolhatott ez az átkozott öreg filiszteus? Nem is gondolt arra, hogy őt is szólíthatja valaki embernek a római birodalomban. Ő csak arra szokott érteni, hogy hé, zsidó! A matematikus meglökte térdével a hátát. Nem hallottad, mit mondtam? Ő istenségeik, a császár és a császárné várják a szavadat. Benóni kiemelte vállai közül sovány nyakát, mint a meglepett gém. Nem csak, hogy nem ijedt meg, hanem nevethetnékje volt. Ezek istenségek. Egy császár meg egy császárné. Egészen más formáknak képzelte ő azokat, akiknek Istennel szoktak összetöretni a csontjait. Nyugodtan elmondta, amit tudott. A fiatal uraságot, aki a ládában fekszik, Bion már akkor nyitogatta a deszkákat a császárnak az asztalon heverő aranyelű tőrével, ő már régen ismeri. Először Antiochiában találkozott vele, azután Alexandriában. Egy lány is volt vele, ugyan asszony is lehetett, mert nagyon belecsimpaszkodott, ki-e volt, mi-e volt, nem tudja, de majdnem olyan szép volt, mint Bathséba. Rómában már nem látta a szép Dominát, a fiatal úr egyedül kereste fel itt meg ott, ekkor meg ekkor, ilyen meg ilyen megbízással. Gránátvirágnak mondta az illetőt, akit neki ki kell váltani a liktor uraktól. Ha tudta volna, hogy a fiatal uraság maga a gránátvirág, Isten úgy segítse meg, inkább soha se látta volna Jeruzsálemet, mint hogy szót fogadott volna. De ezt csak akkor tudtam meg, budjant ki szeméből a könny, mikor már ki kellett váltanom azok közül, akikkel együtt vérében hevert a szalmán a börtön udvarán. Úgy, mint egy gránátvirág. Már rég elhallgatott, mikor a császár meg a császárné még mindig úgy hallotta, mintha beszélne. Moccanás nélkül álltak ott, szemben a térdelő istenkereskedővel, mint szürkekőből faragott szobrok. Nem tudtak Bionról és a ládáról, nem hallották a feszegetett deszkák recsegését, sőt a matematikus szavát is csak harmadszorra hallották meg. Igaz, hogy akkor is nagyon halkan beszélt. Itt van gránátvirág. Ott volt, a láda fenekéhez és oldalaihoz odaerősített szarkofágban, vastag nemesztakarók alatt, amelyek alól Bion csak térdig szabadította ki. A cseresznyepiros övű, zöld ruha volt rajta, a vér belealudt nagy bíbor foltjaival szíve fölött a kis cserekereszttel, fehér nyakán a bárdvágás bíbor szalagjával, és üveges fényű arcán azzal a mosolygással, amelyet még az olcsó balzsamozók gyors munkája se torzíthatott le róla. A császárné egy jajszó, egy sóhaj nélkül belehanyatlott a ládába. Bion utána kapott, de ugyanakkor keményen megzörgették az ajtót, nyilván nem először már. A matematikus odaugrott, egy rabszolga várakozott ott vésőkkel és szekercékkel. Császári palotában nem könnyű ilyen közönséges szerszámokat találni. Várja vesztibulumban, és senkit ne eresz be, ha nem akarsz keresztre kerülni, mondta neki Bion, és ledobta a szerszámokat, hogy becsukja az ajtót. De hirtelen olyan kacagást hallott, hogy megfagyott tőle ereiben a vér. Annyira megrémült, hogy ilyetében nem az ajtót csukta be, hanem az egyik szekercét kapta föl, és azzal rohant maga tudatlanul a császár felé. Már a császár kacagott. Annak a Prométeusznak a kacagásával, akinek Jupiter keselyűi tépték a máját. Add ide azt a szekercét, kiáltott Biondra, anélkül, hogy a kacagást abba hagyná. Bion szó nélkül engedelmeskedett, és fejét lehajtva megadással várta az ütést. De a szekerce az olimpuszi Jupiter márvány szobrán csendült, amely a tengerre néző két ablak közt mosolygott a halhatatlanok derűjével. Egyszer, kétszer, háromszor dűlt az ércpenge a márványon, aztán a mozaik padlón koppant. Gyönge vagyok, Bion, motyogta a császár. Fektes le. Odaszédült a szobor talapzatához. Bion nem tudta, kin segítsen előbb. Gyere csak, kiáltott a zsidóra. De az már akkor a vesztibulumban alkudozott a rabszolgával, hogy mennyiért ereszti ki. Észrevette, hogy Bion nyitva felejtette az ajtót, és nem akart közeli tanúja lenni annak, hogyan taglózzák le egymást a rómaiak. Elgondolni szép az ilyet, elalvás előtt, az ólban, a rothadt szalmán, de látni nem az ilyen szegény, köhögős öreg zsidónak való. Volt ő neki így is része annyi irtózatban, hogy tám még eskolban sem heveri ki a szőlőfürtök völgyében. Csak majd ott, a templom falánál, ahol a könnyek mindent kimosnak a szívből, csak Jehovát hagyják benne. A szolga, aki arra kapott parancsot, hogy be ne engedjen senkit, csak kötekedett Benónival, de nem állta útját. Nagyot lélegzett, hogy most már csak azon az egy-két vágáson és lándzsanyél döfésen szeretett volna túl lenni, amit a kapuőrségtől várt. De a kaput nem őrizte senki. Nyilván az osztiárusok is, a hasztátuszok is a gyakorló térre szaladtak, ahol a zajhoz szokott füle csak nehezen értett meg belőle annyit, hogy a császárt éltetik, és egy kicsit elmosolyodott, mikor arra az öreg túróz zacskóra gondolt, akit a tömpeorrú filiszteus császárnak állított. Hogy annak a kedvéért ennyi népek ordítoznak, csak hogy az akklamációk nem Diocletianusnak szóltak, hanem Galériusnak, és egyre hangosabbak lettek. Déltájban Galérius Tágesztől és a miniszterektől kísérve fölment a palotába. Négy szem közt kívánt beszélni a császárral, akit Bion a hálószoba heverőjén fektetett le, míg a dominát a Ginéceumba támogatta be. A Cézár és a császár párbeszéde nagyon rövid volt. Galérius azt jelentette, hogy a katonák és a nép több erét követelnek a kormányzásban, és őt akarják rákényszeríteni a bíbor fölvételére. Bármilyen kellemetlen is ez neki, úgy érzi, nem tarthatja titokban azelőtt, akiben ő nem csak urát, hanem apját is tiszteli. Alázattal kér utasítást, hogyan csöndesítse le a tömeget. Majd én lecsöndesítem, mondta a császár olyan halkan, mintha magában beszélne, és olyan bágyattan, mint akinek a szó is nehezére esik. Galérius habozott, mit akarhat a császár? Dominus, figyelmeztetlek, hogy a tömeget veszélyes várakoztatni. Nem várakoztatom, nézett föl a császár. Gondoskodj a ruhámról, csak a díszpalást kell, és a diadém. Galérius soha se látta még a császár szemeit ilyen fényteleneknek és zavarosaknak. Most nem sugárzott belőle az az erő, amely előtt még neki is le kellett hunni a szemét. Ő maga szaladt előkeríteni a császári díszeket, közben szót értett Tágesszel. Valahogy úgy érzi, mondta neki, hogy a császár nem fog ellenkezni, de ha csalódna, akkor semmitől sem szabad visszariadni. Szinte ölében vitte ki a császárt a szent tölgyek alá, ahol a bíborral bevont szónoki emelvény állott. A tömeg tombolt és tapsolt, amikor ölelkezni látta a két uralkodót. Azt nem vették észre, hogy a császárhaja ziláltan hull a diadémra, s hogy a díszköntös alól nem gyöngyös saruk, hanem nyűt házi cipők látszanak ki. Az akklamációk még erősebbek lettek, amikor az óriás, mint egy gyermeket tette föl a császárt az emelvényre. Amikor azonban a bíboros öregember fölemelte két karját, olyan csönd lett az óriás mezőn, mint mikor az áldozó pap az oltárnál kiejti a favete linguist. Nagy csalódást okozott azonban, hogy a császár szavai csak azok érthették meg, akik az első sorokban állottak. Öreg ember áll előttetek, aki roskadozik az élethivatalának terhe alatt, amelyet eddig se magáért viselt. Mindenfelől zúgás és morgás hallatszott. Az első sorokban állók többnyire udvari és katonai méltóságok hátrafordultak és csitítva pisszegtek. Mások, alacsonyabb rendű emberek azért fordultak meg, hogy továbbadják a császár szavait a mögöttük állóknak. Messzőről a tér közepe tájáról danolás és kurjongatás hallatszott. Akiknek ilyen jó kedvük volt, azok Galériusnak és embereiknek jó voltából már kora reggel elkezdték a Titanilláért való gyászt. Azt se igen értették meg, amikor a császár így folytatta beszédét. Nekem már nem kell semmi abból, amit az istenek adtak. Vegyenek vissza mindent, amit tőlük kaptam. Hanem azt mindenki megértette, mikor letépte homlokáról a gyöngyös diadémot, és bágyat mozdulattal eldobta magától. Vegyétek vissza ezt! Az egész tömegnek egyszerre állt el a lélegzete. Galérius elkapta a diadémot. Meg ezt! A díszköpeny utána röpült a diadémnak. Galérius azt is a röptében fogta el, és mindjárt a vállára is terítette. A diadémot Tágesz igazította el a titán ércomlokán. Egy ugrással föntermett az emelvényen, és anélkül, hogy törődött volna vele, akarja-e még Diocletianus a beszédet folytatni, szavai már is beharsogták a teret. Igaz, hogy az első szavakat a kis öregember elé térdeltette, aki kúszált szürke hajával, gyűrött ruhájában, nyűt cipőjében ott állt mellette. Amikor az Istenek kegyelme az ő ágyékukból sarjadott Diokleciánust, minnyájunk kegyes atyát, olyan tűzzel, a könnyű diadalnak olyan extatikus mámorában beszélt, hogy minden szem rászegeződött. Senki se vetett rá ügyet, hogy az Istenek kegyelte Diokleciánus lassan lebotorkált a szószékről, és a tölgyek alatt visszaindult a palota felé. Bion azonban várta a fák között, megfogta a karját, és azt kérdezte tőle. Szalónába megyünk, uram. Oda, Bion, mondta fáradtan. Nevedben már parancsot küldtem hajód vezetőjének. Ruháidat is oda hordattam. Kocsisod már szerszámozta az összvéreket, mikor eléd indultam. A könnyű kiskocsi már várta is a császárt a palota előtt, hogy a kikötőbe vigye. Fölkísérjelek, uram? Kérdezte Bion a kapuban. Igen, Bion, le kell hoznunk őket, segíts nekem. Először a dolgozó szobába mentek. Az ajtóban a császár eltakarta az arcát. Te menj előre, Bion. A matematikus benyitott, de rögtön visszafordult. Már nincs itt, uram. Magához vitette. Azt hiszed, támasztotta a falhoz a császár. Bion igent intett, és átvezette urát a ginéceumba. Nem találkoztak senkivel, de léptei kopogására a hálószoba ajtajában megjelent a császárné, fekete lepelben, fekete fejkendőben, amin őt Titanilla halála óta az udvarhoz tartozó nők viseltek. A császárné most öltötte először magára a gyászt. Priska, nyújtotta a császár mind a két kezét. Ide hozattad? Ide, felelte a császárné fáradt hangon és száraz szemmel. Elvisszük? Hová? Szalónába. Két kezét még mindig előre nyújtva tartotta. A császárné nem nyúlt utánuk, inkább beljebb húzódott. Én nem megyek Szalónába. Te nem jössz, hebegte a császár, s két keze szélütötten lehanyatlott. Nem. Én itt maradok a fiammal, akit te megöltél az isteneiddel. Én, suttogta. Te, a keresztény üldöző, az Antikrisztus. Azzal behúzódott a szobába, és becsukta maga után az ajtót. Bion a karjába roskadt császárt végigvitte a folyosón, amely a császár és a császárné lakását összekötötte, és ott egy kicsit megállt pihenni. Megrázta a fejét. A császárné ugyanazt mondta ki, amit ő is gondolt, de azért úgy érezte, meg tudná folytani. De ez csak átvillanó érzés volt, és már is szégyelte magát érte. A maga halott édesanyjára gondolt, az is ölni tudott volna a fiáért. S különben is hallotta már a császárné zokogását, amelyben talán nem csak az anya gyásza búgott, hanem a feleségé is. Nem bírta hallgatni, újra megindult a császárral, és beletámogatta a kocsiba. A kocsist azonban nem látta sehol. Nyilván elment az új császárt éltetni. Nem sokáig gondolkozott, felugrott a kocsis helyébe, és megrántotta a gyeplőt. Az összvérek megérezték, hogy idegen kéz akar hatalmaskodni rajtuk, s megpróbáltak hűséget tanúsítani. De harmadik rántásra csak megindultak. Egy órával később három lovas vágtatott ki a városból, de nem a kikötő felé, hanem a Bizánciumnak vivő szárazföldi úton. Konstantinus princeps volt, és két centúrió barátja. Fontos híreket akart közölni Diokleciánussal, Galerius és Maximianus összeesküvéséről. De alig értek be a városba, már hallották az új imperátor éltetését. A mámoros csoportokból valaki fölismerte a princepset, és azt kiáltotta, hogy halál a keresztényekre. Erre fordultak vissza, lóhalálában menekülve. Mivel jövet is vágtatva tették meg az utat, agyonhajszolt lovaik hamarosan kidőltek. A princeps a legközelebbi postaállomásnál a futárok számára föntartott kincstári lovak átengedését kérte a magister vehikulórumtól. A tisztviselő, aki még nem értesült a világ megfordulásáról, készséggel kiszolgáltatta a császári ház tagját. A következő postállomáson újra lovat váltottak. De még az új lovakat elővezették, addig Konstantinos kísérői elvagdosták az addig használt lovak inát. Tisztában voltak vele, hogy üldözni fogják, s talán azóta már üldözik is a princepset, s ezzel a régi módszerrel lassították az üldözést. Az éjszakát már Bizánciumban töltötték egy hivatalos manzióban. Holtra fáradtan az izgalomtól is elcsigázva, a princeps hamar álomba merült, s különös álmot látott. Tüké jött elébe a sors vak istennője, két apró szárnyal kezében, spektrummal. Ezen a helyen leszel a világ ura, mondta csengő hangon. Ő elébe ment az istennőnek, s panasszal borult le eléje. Most ígéred ezt nekem, mikor Galériust segítették diadalra. Istennő, te nem csak vak vagy, hanem süket is. Emeld föl a fejed, kis hitű, parancsolta neki Tüké. Ő erre felemelte fejét, és látta, hogy nem Tüké az, aki neki ígérte a világuralmat. Szárnyai nagyok voltak, vállaitól a földig érők, fején csillagkoszorút viselt, és kezében olyan spektrumot tartott, amely aranykeresztben végződött.